Beszélgetést hallanak Körösiné Merkel Hilda egyetemi oktatóval, Mária Magdolna alakjáról.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Mária Magdolnának az emléknapja van. Róla beszélgetnénk, aki a vendégem, Körösiné dr. Merkel Hilda. Ő a Prohászka Ottokár gimnáziumnak volt igazgatója, és az ELTE skandináv nyelvek és irodalmak tanszékének az oktatója volt, és még most is, és kiváló ismerője ennek az irodalomnak. Közoktatásban is nagyon sokat dolgozott, szerepelt, és hát a Széchenyi Társaság elnökségi tagja is, ha jól tudom, Budakeszin is létrehoztak egy ilyen baráti kört. Tehát nagy szeretettel köszöntlek, és hogy így az előbb bemutattalak, csak így röviden szavakban, rájöttem, hogy tulajdonképpen mindaz, amit említettem, külön műsorban beszélgethetnénk a Prohászka, vagy a közoktatás, oktatás, akkor a skandináv irodalom, a Széchenyi Társaság, hogy mivel foglalkozik. De hát, ahogy említettem, mi most Mária Magdolna ügyben vagyunk itt, és talán az első kérdésem, hogy mondjuk mikor fedeztette fel saját magad számára, mondjuk Mária Magdolnát. Tehát, hogy neked ez a Mária Magdolna, hogy jött be, ha bejött egyáltalán?
Mária Magdolnára sokkal korábban figyeltem fel a Szentírás olvasása közben. Az aktív keresztény életben rendkívüli módon vonzott Mária Magdolna bátorsága. Az a valaki, aki ilyen mélységből mer felállni, ilyen alázattal tudja elfogadni a felkínált újrakezdés lehetőségét, aki úgy tud őszintén szeretni, ahogy ezt Mária Magdolna az írás tanúsága szerint tette, ez nagyon-nagyon vonzott. A bátor embereket mindig is nagyon szerettem. Azt hiszem, hogy amikor ezt a kötetet elgondoltuk, akkor is kellett hozzá a bátorság, hiszen ezzel a címmel tudtuk, hogy nagyon sok kritika ér majd bennünket, ahogy ez történt is. Ugyanakkor nagyon-nagyon sok embernek az érdeklődését felkeltettük, újra gondolásra késztettük az embereket, hiszen nem arról van szó, amit a cím bátran jelez, hogy a pap és a nő, hanem a Jézus találkozása az asszonyokkal a Szentírásban. És Mária Magdolna egy nagyon szép példája mind annak, amit megtérése előtt nagy problémák voltak, ugye ezt mindannyian tudjuk, még a bűnözéshez is bátorság kellett ilyen mélyre menni, akár csak a tékozló fiú tette ezt, de innen lehet igazán talán értékelni azt a hatalmas adományt, amit Szénai Szent Katalin fogalmaz meg, hogy ami egyetlen szerencsénk a világban, hogy az Úristen irgalma sokkal nagyobb az igazságosságánál.
Talán annyit említhetünk, ugye, hogy gyakorlatilag három Máriáról van szó, amikor olvassuk a szentírási történeteket. Nagyon sokszor ez úgy tűnik, mint a egy és ugyanazon a személy lenne, persze hát a boldogságos Szűz Márián kívül. Ugye van a betániai Mária, a betániai vacsoránál, ahol Mária és Márta, tehát ő nem azonos Mária Magdolnával, aki ott leül a Jézus lábához, annak ellenére, hogy ott a férfiak ülhettek csak le egy rabbi mellé, hogy hallgassák a tanítását. Aztán nem is beszélve a bűnös asszony, hát neki már úgyis olyan mindegy, ő volt talán a legbátrabb a Lukács evangéliumában, a Simon farizeus házában. Ő sem, hanem hát ő a harmadik Mária, aki hát aztán nem is beszélve ott a hajával törölgeti Jézus lábát. Úgy tűnik, hogy ez egy ilyen Mária tulajdonság, ez a bátorság. Még a Máriánál, a Jézus anyjánál is, hogy hogyan történik mindez, legyen a szabad szerint, csapjunk a közepébe is, akartál valamit.
Igen, azt akartam mondani, hogy az európai nyelvekben ez egy különös adottság, ezeket jobban ismerem, ezért beszélek erről, hogy a bűnt nőnemű főnévként kezelik. És ez tulajdonképpen elgondolkodtató, ezekben a szerepben ünnepekben. Itt nagyon sokféle bűnről van szó a Szentírásban, de egészen előkelő helyet foglal el, mondjuk a szexualitással, a párkapcsolattal, a házassággal kapcsolatos bűnök sora, mintha ez külön ki lenne emelve, pedig a Szentírásban. Nagyon elgondolkodtam, hogy ez csak a 6. parancs, és nem az első, és nem a 2., és nem a 3., ami ellen itt vétkeztek ezek a hölgyek, és itt csak a hölgyek azok, akiket, a nők azok, akiket megköveznek, lehet, hogy a tettesek ott voltak a tömegben, igen, de hát őróluk nem szól a történet.
A szövegben olvassuk, hogy 7 ördögöt űzött ki, mármint a Mária Magdolnából. Igen. Tehát a mi Mária Magdolnánk, aki mindig tulajdonképpen a névsorban első helyen, kitüntetett helyen szerepel, mégpedig a evangélikusok is nagyra tisztelték Mária Magdolna szerepét. Egy óriási tisztelete volt, bár hát a 10-12. Század tájékában kezdődik el úgy az egyházban az intenzív tisztelete, de a hétköznapok jámborságában nagyon erősen ott volt Mária.
Biztos, hogy a történet folytatása, ugye Jézus kereszthalála, majd feltámadása, történetek kapcsán olyan szerep jut Mária Magdolnának, amely valóban kiemeli őt a sok-sok szent és értékes ember és értékes nő sorából, és mi nyilvánvalóan így visszavetítve látjuk őt ma, és nekünk már nem a bűne a fontos, mint hogy Jézusnak sem az volt, hanem az az út, amit ő a megtérése után bejárt, és itt a bátorság hajmeresztő módon folytatódik, hiszen azért ott állni Jézus keresztje alatt csak 3 mertek, majd kimenni reggel a temetőbe, húsvét hajnalán, megzavartan, fájó szívvel, és mégis vonzódva ahhoz, ja, épp, a
éppen akarok rákérdezni, hogy mi vitte ki őt? Hát nyilvánvaló nem kapott egy angyali üzenetet, hogy te figyelj, Mária, menj ki, mert épp most lopják el Jézus testét.
Egész biztos,
hanem
hogy...
nő létére hajnalok hajnalán kimegy. Gondolom, hogy nem feltétlen egy kíváncsiság vitte ki, hanem valami más. Te hogy érzed, mint egy női lélek, aki azért a gyászban milyen tudunk azonosulni szeretteinkkel, hogy látod ezt?
Úgy gondolom, hogy ez egy olyan belső kategorikus imperatívus volt számára, ki kellett mennie. A gyásznak ez az első fázisa, különösen ez a történet, ami megdöbbentő módon méltatlanul történt, az egyetlen igazzal bántak úgy, mint a legrosszabb köztörvényes bűnözővel, nem hagyta nyugodni, nem lehet kibírni, meg kell őrülni egy ilyen helyzetben, ha az ember valamit tesz, egyfajta aktivitás, és az tulajdonképpen a felfelé vezető útnak egy része, hogy oda kimegy, és gondol arra, akinek ő Jézust látta. Biztos, hogy teológiailag és az üdvtörténet szempontjából nem volt világos előtte minden mozzanat, hiszen talán még Mária sem, az apostolok meg egyáltalán nem számoltak.
Apostoloknak se volt világ.
Pontosan, egyáltalán nem számoltak úgy a feltámadással, ahogyan azt Jézus többször elmondta. Nem ezért ment ki, a szíve hajtotta, az érzelmek hajtották, a hiány, a fájdalom, talán az, hogy közelebb lehessen, akár a sír mellett, ezt, mikor az édesanyám meghalt, én is nagyon sokat mentem a temető, mind máig szeretek valami nyugalom száll meg ott a sír közelében, és nagyon jól tudok ott imádkozni. Biztos, hogy valami ilyesmi hajtotta őt. Nem volt más, mint ki kellett mennie.
De ez a kell szó, ez egy nagyon... Jézussal kapcsolatban sokszor olvassuk, hogy
kell.
Meg kellett meg ennek kell. Történnie, meg kell történnie. Most erről hirtelen jutott eszembe valami, hogy ez a együttérzés, meg ez a mély gyász, egy hosszabb munka, míg az ember... Volt egy testvérem, talán tudsz róla, aki 3 éves korában meghalt,
difteria.
És akkor a nővérem már, az Illi már élt, hát már kislány volt. És az anyám minden vasárnap kiment a temetőbe, és egyszer a nővérem megkérdezi, hogy anyu, hát mi nem tudunk máshova menni, csak a temetőbe. És azt mondja az anyám, ott értette meg, hogy neki ezt el kell engedni. De valóban a nőben ott van ez, hogy nem az anyját vagy apját gyászolja Mária Magdolna, de az biztos, hogy egy új életet kapott Jézustól. Ő újra született azáltal, hogy kereszténet, és az egész életét utána, tehát a Jézus követésében tört. Most ez hirtelen csak beugrott.
Ez így van, biztos, hogy Mária Magdolna, ha nem is tudta tételesen, hogy az Isten fia, valóban mit jelent ez a fogalom, hogy az Isten fia az, akinek ő a lábánál ül, akinek a keresztje alatt állhatott, de valahol a konkrét kézzel fogható tapasztalati síkokon túl ráérzett, és ebben már a Szentlélek is benne van, hogy itt valaki másról van szó, valami egészen másról.
Ez most kérte megint, hogy a kereszt alatt, ugye Boldogságos Szűz, meg Mária Magdolna, hogy Mária adott életet Jézusnak, tehát Jézus Mária gyermeke, Jézus gyermeke, meg Mária Magdolna.
Csodálatos egyébként, ezt most olyan gazdag.
Nem szabad elfelejtenem.
Így van,
tényleg
van.
Ez a szülőgyermek. És ezek a legbátrabbak, akik bemegyek a tűzbe a gyerekek.
És ez kapcsolódik még, ahogy Jézus azonnal ezeket a mi emberi vonzalmainkat akceptálva Jánosra bízza az édesanyját, és az édesanyára bízza Jánost, mint a fiát. Tehát ez a szimbolika, amit mondtál, ez többszörösen megjelenik a kereszt alatt.
Ott van, ugye mondja az apostoloknak, persze hát nem hiszik el, hogy láttam az Urat. Ugye tehát a hitnek ez a látása, hogy van remény. Nem tudom, ez is olyan női tulajdonságnak tűnik nekem, hogy csoda, hogy a nők milyenben stigmatizáltak az élettől, tehát sokkal inkább érzik, hogy hol születik, hol hal meg végleg az élet, tehát hogy ráérez, hogy egyből ráérez, hogy van remény. Láttam, és az apostolokat.
Talán azért, mert a nőknél nagyon sok értelmes nő van, és a teremtésben nagyon jól vannak elosztva a képességek, tehát szó nincs arról, hogy kevesebb értelmi képességgel rendelkeznének a nők, ez rosszul is hangtana. De mégis az alap motiváltság, a hangsúlyok, az értelem, a ráció az inkább a férfiak tulajdonsága, míg a nők az érzelmekben gazdagok, tehát az adottságaink ilyen, nem véletlen, hogy nem férfiak hozzák világra a gyermekeket, hogy a gondozásnak ez a folyamata alapvetően, és hát aztán később nagyon társadalmi szerepelosztás szempontjából nagyon is a nőkre hárult, nem mintha a férfiak nem tudnák, ugyanakkor tudjuk, hogy az Istenben az apai és az anyai rész tökéletesen megvan.
Abszolút. Tehát ez egy ilyen téveszme, hogy a férfi a ráció. Most orvostudomány, ugye rájöttek arra így kutatva a családi házaspári kapcsolatokat, hogy amikor a nő várandós, és ez az első alkalommal nagyon jól kimutatható, hogy a férfinél a tesztoszteron hihetetlenül lesüllyed. Tehát szignifikáns módon, tehát követi az anyát abban, hogy neki is, hát ebben a belső érzelmi, mondanám azt, hogy nem csak a fejével, hanem a szívével is kell majd gondolkodnia. És hogy tulajdonképpen ez egy teljesen természetes dolog, hogy aztán funkciók miként, hogyan osztjuk el. Jó, biztos ennek is megvan a maga.
Ez a szívével gondolkodni. Megvan a... Ez egy nagyon jó gondolat. Igen. Az összes Mária tulajdonképpen a Szentírásban a szívével is gondolkodik. A szívével lát jól az ember, mondja a kis herceg. Egy egészen más dimenzió, és ez látás, és az is valóság, amit a szívünkkel látunk. Az más kérdés, hogy a világ és körülöttünk élő agresszió...
Azért János apostol, a misztikus, az azért a szívével is lát. Ugye Pétert mondják a teoretikusnak, aki két lábbal áll a földön.
De a szív, mint az ember központja a Szentírásban, tehát ha szívünkkel látunk, akkor a lényeget látjuk.
Igen. Ha az ember túl sokat gondolkodik a fejével, és nem engedi, hogy meglágyuljon a szíve, erre mondta valaki, aki előbb-utóbb meglágyul az agy.
Ez így van.
És hát ez még a teológiai gondolkodásban
szív nélkül nem
talán sokszor igaz lehet. Na hát, az egyházban ugye tehát a nők nagyon tetszik nekem, de hát ez így van, Mária Magdolna az első apostol. Menj és mondd meg és nem az emberekhez küldi, hanem az egyház vezetőihez küldi Mária Magdolnát, aki a hét ördögtől megszállott és megszabadult. Tehát ezt egy fantasztikus dolognak tartom, hogy tehát ez egy kicsit nekünk klerikusoknak egy kis figyelj, tehát legyetem bennetek több alázat. Az ige hirdetésben hogy érzed ezt, hogy hol a helye a nőnek, de azt mondanám, hogy még a teológiai oktatásban is, vagy bárhol, tehát hozzájuk megy Mária, bár hát a logisztikát ő adja meg a többi hölgyen.
De ez tulajdonképpen még egyszer előfordul a Szentírás csodálatos történetei sorában, a szamáriai asszony, aki ugyanez a kategória, bűnös asszony, délben megy vízért, amikor senki nem látja, és Jézus neki magyarázza el az élő vízforrást, ő azonnal szalad haza, és elmondja, hogy találkoztam a Messiással. Nagyon különös Jézus szeme pedagógiailag és pszichológiailag, hogy kiket lát ő igazán alkalmasnak arra, hogy így első kézből minden különösebb tanítás nélkül éppen az előbb említett szív okosságával, vagy azzal a misztikus képességgel, ami tulajdonképpen minden emberben benne van, erre építve küldi őket az örömhír hirdetésére. Na most Mária Magdolnánál, és mivel ő az első, akinek megjelenik feltámadása után, én azt hiszem, hogy ez egy nagy visszaigazolás, egy nagy bizalom, és biztos, hogy Jézus tudta, hogy ez célbe fog érni, hiszen Máriának nem csak a mondatai, hanem az érzelmi felindultsága, a keresztefeszítés előtt és közben tanúsított magatartása, a hűsége, ez mind-mind együtt egy erőteret alkotott, és legalábbis bizonytalanná tette az apostolokat, ha nem is hitték el rögtön, Tamás biztos, hogy nem, mert még később sem hitt el, de valamit elindított bennük, és talán elindultak azok a értelmezési folyamatok is, hogy kezdtek visszaemlékezni Jézus mondataira, hiszen többször beszélt arról, hogy lerombolják a templomot, de 3 nap alatt felépítem azt. Ebben Mária Magdolnának egyedülálló szerepe van, és ez a nagy bizalom Jézus részéről a szeretetnek egy különös jele, amelyet mondjuk Szent János apostol irányában is láttunk többször, tehát szabad szeretni, és Jézus is szeretett Istenként és emberként egyaránt.
Ma sok ilyen kiadvány van a szeretet nyelvekről, ilyen populárisabb pszichológia, tehát az egyik szeretet nyelve az érintés. Az egyházunk néha ezzel nem tud mit kezdeni. Itt a szövegben, ugye, amikor Mária mondja, hogy láttam az Urat, és hogy amikor ott beszélget Jézussal, Jézus mondja, hogy ne érintsél, ugye sokan úgy értelmezik, hogy hát birtoklás, de én meglepődök, hogy mennyire bátor Jézusnak a kapcsolata a nőkkel. Tehát, hogy hogyan tudott ő magához engedni. Ez egy kényes dolog, ugye főleg Mária Magdolnával kapcsolatban. Tudjuk, hogy nemrég jelent meg egy újabb Mária Magdolna film, ami a mozikba ment. Igen. Tehát, hogy mit tudom én, úgy van bemutatva, mint annak idején a Jézus utolsó megkísértésénél is, hogy kvázi Jézus és Mária Magdolna között valami szerelmi kapcsolat is létrejött, de én most lehet, hogy durva dolgot mondok, tehát az intimitásnak lehetett ott helye, tehát a Mária és Mária Magdolna között egy minőségi baráti kapcsolat volt. Hogy látod te? Ez megengedhető? Vagy, na itt mondták, hogy te nagyon szigorú vagy.
Szigorú vagyok, igen. Amit én ebből értek, és szerintem Mária Magdolna ezt érthette meg, hogy ez Jézustól nem egy barátságtalan gesztus, hanem talán egy nagyon finom jelzés, tudomásul vételre szánt jelzés arról, hogy itt most egy új valóság kezdődik, hogy a feltámadt Jézus az nem ugyanaz a Jézus, akivel a földi életében találkozott. Ezt Mária biztos, hogy tökéletesen megértette. Az érintéssel az a probléma, és itt bennünk van a gond, az érintés, és végülis az intimitás is a mi korunkban, és ez gyakorlatilag a 18. századtól, a francia forradalomtól kezdve a nagy szabadságeszmény kialakulásával minden szabad szerelem is ugye innen indul.
Úgyhogy a szexualitás
pontosan,
felé fordul.
Tehát a szexualitásra koncentrálódik, és itt biztos, hogy nem erről volt szó. Ugyanakkor a szexualitás, és ez egy pszichológiai tény, nem más, mint szeretet utáni éhségünknek a testi megnyilvánulása, hiszen a szexualitásban, és ezért probléma ennek a lehúzása a sárba és a sportátétele jóformán, mert közben kiég az a vonal, ami igazán a mélyben van, az a szeretet, a teljes szeretetre vágyódás, amit mi emberek így tudunk megélni testi valóságunkban, de ennek a mélyén az Isten iránti szeretet van. Az a nyugtalanság, amiről Szent Ágoston beszél, hogy nem nyugszik meg a lelkünk addig, amíg el nem jutunk az Istenhez. Na most itt nem véletlen, hogy a gótikus misztika idején, gondoljunk Hildegard von Bingenre, kicsit később Szénai Szent Katalin, Szent Birgitta, Brigitta, hogy magyarul mondjuk, mindannyian ebben tulajdonképpen a vőlegény mennyasszony hasonlatban, relációban helyezték el magukat. És itt igazi szerelem fűzte őket, a nagy szenteket, asszonyokat különösen, mindig a szerelem vonzotta Jézushoz, de ez nem az a
önközpontú szenvedély,
besározott szexualitás, ez, igen, hanem itt másról van szó. Ez a szerelem nélkül, az Isten szerelme nélkül, azt hiszem egy pap se élhet. Valakire szerelmesnek kell lenni, hogy ezt így mondjam, és ezt ezek a szentek csodálatosan példázzák, biztos, hogy Mária Magdolna is.
Az a gyerszexualitás, ami van, az a birtokrásról szól.
Pontosan,
hogy hogyan tudom eszközként használni.
És szinte hát ilyen biológiai szükség lehet.
Személyiségétől fosztom meg.
A másikat. Használom.
Pedig, igen.
Használom és kihasználom.
Tehát a testi valóságunk egy szent dolog és egy fontos dolog.
A Szentlélek templomát rosszul használom.
A szent szerelem, ugye egy kategória a Szentírásban. Emlékszem, Bőti Tamásnak volt mindig ez a alapvető kérdés, amikor valaki belépett a noviciátusba, vagy a kispap lett, felszentelték egy-két év, és akkor szerelmes vagy még Jézusban?
Igen, ez az, így van.
Tudom, ezen annyira derültek a többiek, de tényleg ott van ez, hogy ez a szent szerelem stimulálja a kapcsolatot, vagy a megismerési vágyat. Tehát mindenki csak ezen a nyers genitáliákon alapuló szexualitásra gondol, lealacsonyítva ennek a szépségét.
Ezt a szerelmet biztos, hogy Szűz Mária is érezte és élte.
Persze,
ezt nyugodtan kimondta, hogy az érintésről még egy mondatot hadd mondjak tanárként, ugye középiskolásokat, de egyetemistákat is tanítva hosszú évtizedeken át az újkori pedagógiában főben járó bűnnek számít a diákot megsimogatni vagy megérinteni. Biztos, hogy vannak ferdehajlamú történetek, ezt mindannyian tudjuk. De enélkül valahol az a kontaktus, ami nagyon-nagyon fontos, ez fejeződik ki abban, hogy a csecsemőt, ahogy megszületik az édesanyának, odaadják, hogy magához szorítsa. Hogy a keleti kultúrákban a hátukon vitték az asszonyok a gyerekeket, hogy ma is így magunkra kötözzük.
Igen,
hogy
igen.
Egy szomorú gyereknek az ember a vállára tette a kezét, még az egy 18 éves fiú is. Abban volt valami, amit szóval nem lehetett elmondani, meg időkorlátok között élünk, de megél valamit, tehát az érintés van valami nagyon szép és nagyon nagy töbletet hordozó tartalom. És erről nem szabad lemondani. Azért, mert sok helyen
szent
betegesen...
Szent sebeit sebesítsenek. Érintsék meg a szívemet.
Így van, így van. Tehát én azt gondolom, hogy itt is bátorság kell. Megint Mária Magdolnára.
Ez sem véletlen, ugye, hogy a mai korunkban, amikor ennyire brutálisan nyers ez a szexualitás és minden a genitáliákon,
minden.
Hogy nem csak ez sérült, hanem az érintés sérült, amikor egy pedagógus vagy egy pap már nem merem megsimogatni a gyermeknek a fejét.
Van, mert elbocsátanak.
Azt mondják, hogy pedofil vagyok.
Ez vagy, így van, tehát, pontosan erről van szó.
Szabály szerint az érintés területén lehet látni a sérülésnek a mélységét, hogy amikor már a szülő sem meri majdnem jóformán magához ölelni a gyerekét, mert hát a feleség följelenteti a férjét, hogy hát...
De gondoljunk például arra az érintésre, amit a vérfolyásos asszony a tömegben megérinti Jézus ruháját, és Jézus érzi, hogy erő megy ki mellőle, és az asszony pedig meggyógyul, és ebben a tumultusban
hát az érintés
hogy ki érintett meg.
Ugye az érintés a megfelelő helyen történt.
Ez így van.
A szívek vágyában.
Pontosan.
És nem a
tehát
külső...
van ennek helye. Nagyon van ennek helye.
Már ha így a Zsoltároknál voltunk, említetted, itt a Zsoltár költészettel egy nagyon érdekes dolog, ami talán köthető ide a 17. század. Mondjam már erről még egy
igen,
pár
szó. Skandinavistaként a középkori irodalmat is tanítottam, és a reformáció irodalmát is. A költészetnek ott nagy szerepe volt, mert sokan voltak analfabéták, könyvek drágák voltak, tehát nem lehetett arra számítani, hogy a luteránus vonatkozásban a mindennapi biblia olvasás, ugye szól a szkriptúra alapon, megtörténhet, mert nincs miből, vagy éppen nem tudunk olvasni. Ezért hatalmas szerepe volt az úgynevezett Zsoltár költészet, és a 17. században élt Dorotte Engelbrechtsdatter, ő egyébként egy papnak a felesége volt, 9 gyermekes édesanya, és ebből 7-et eltemetett. Ő írt csodálatos zsoltárokat, hadd használjam ezt a szót. És ebben az ő alappozíciója Jézus lába volt, és a bűnbánó asszony pozíciója volt az, amiből ő gyakorlatilag látta Jézust, és ezt viszi át gyakorlatilag.
És itt megjelenik Mária Magdolna
és
is.
És itt Mária Magdolna, így van, a bűnbánó asszony, hiszen mindannyian bűnösök vagyunk, de Jézus az, aki megbocsát és megengedi, hogy azonosuljunk vele, hogy odaadjunk mindenünket, amink van. Tehát ez egy nagyon-nagyon ősi és nagyon jól kihasználható, emberileg nagyon jól kihasználható mozzanat a Szentírásból, és Mária Magdolna bűnösség, aztán megtérése, és Jézus bizalma ő felé, hogy ő viheti a hírt, hogy feltámadtam, gyakorlatilag központi témává válik, mindent nagyon jól kifejez.
Ez a végszó gyakorlatilag. Köszönjük Mária
szépen
Magdolnának ezt a bátorságát, tulajdonképpen nekünk, bűnös embereknek segít, hogy megtaláljuk a legjobb helyünket. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Talán még itt az elején említett témákban is, hát ha még összefutunk, adja jó Isten. Köszönöm a hallgatóknak. Körösiné dr. Merkel Hildát hallottuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Beszélgetést hallottak Körösiné Merkel Hilda egyetemi oktatóval, Mária Magdolna alakjáról. A beszélgetést Hofer József atya készítette.
Hírek.
A Szent Erzsébet Caritas Központ készül a szeptemberi tanévkezdésre.